Akkor csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy ígéred, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Így kérjük, hogy tudjuk most az életünket, ezt a pillanatot, amit most megélünk ebben a jelenlétben. Kérjük, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjuk keresni a te igazságodat. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk, és köszönjük azt, hogy az értelmünket, gondolatainkat te irányíthatod, és átadhatjuk önmagunkat neked. Így kérjük, hogy növeld a mi hitünket, köszönjük, hogy a hitben mi tudhatunk dolgokat, megismerhetünk, kérdéseink lehetnek, és kereshetjük az igazságot, és tőled várhatjuk mindezekre a választ. Add, hogy személyessé váljon a veled való kapcsolat, és add, hogy mindannyiunknak legyenek megtapasztalásai és találkozásai veled. Így kérjük, légy jelen közöttünk. Amen. Valaki lehet, hogy jött. Jó, akkor a Rómabeliekhez írott levélből a 4. fejezetből olvasom. Folytatva egy kicsit a Rómabeliekhez írt levelet, amit elkezdtünk. Bár ugrottam, most kihagytam egy részt. Szabadságom volt rá, jó? Na, akkor Ábrahám hitáltal igazdult meg. Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, ami tesz szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e, vagy a körülmetéletleneknek is? Valóban azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. De milyen állapotában fogadta el őt igaznak? Körülmetélten vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Sőt, a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azok is igaznak fogadtassanak el, és hogy atya legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomában is lépnek, atyánk Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Na most ebből a körmondatból most egy szép bibliaórát fogok tartani, jó? A körülmetélkedés szent tanítása. De... A körülmetélkedésről nem kell, hogy külön tanítsak, ugye? Mindenki tudja, hogy mi ez a szövetség, ja? De hát ugye ez azért fontos most megértenünk, mert az előző szakaszban ott a törvény nélkül élőkről, meg az Isten személyválogatásáról volt szó. Csak azért emlékeztetőül mondom. És ott ugye beszéltük ezt a, vagy feszegettük már ezeket a dolgokat, hogy az ítélkezés, ugye ne ítélkezzünk, mert aki ítélkezik, az a törvényt ítéli meg, és mi a törvény megtartása által, vagy hogy mondjam, a törvényt meg, aki megtartja, az sem tudja tökéletesen megtartani, ezért aztán Isten személyválogatás nélkül mindenkit hív magához, és ezt emeltem én ki, hogy a személyválogatás nélkül az annyit jelent, hogy mindenkit egyformán az Isten az ő szeretetével üdvözít. És megbocsátással. Mert a törvény alatt levőnek is szüksége van a megbocsátásra, és a törvény nem ismerőnek is szükség van az Isten szerinti megbocsátásra. Mert nincs senki se, aki megtartaná tökéletesen a törvényt. Ugye? Most ez lehet, hogy túl nagy igazságot nem mondtam, de ezt azért kell látnunk, hogy az Isten személy válogatása nem úgy érvényes, hogy vannak az igazak, akik megtartják, meg vannak, akik nem, és akkor Isten, mivel nem személy válogat, ez jó lesújt azokra, akik nem tartják meg az ő törvényét, és ott kőkövön nem fog maradni, mert Isten nem személy válogató. Ezt a nézőpontot szerettem volna, hogy szerintem a nem személy válogató fogalma az Istennek, az erről szól, hogy Isten, és pont ezt húzza alá nekünk Pál apostolnak ábrahámi példája, hogy Ábrahám, mikor elfogadta a hitet, vagy az a hit, amit aztán később Isten igazságul tulajdonított, az most akkor mikor volt, mikor körülmetélt volt, vagy amikor nem? És kiderül, hogy amikor még nem volt körülmetélt. És az a hit, amiben Ábrahám nekünk példa, az nem az a hit, amire mi sokszor gondolunk, hogy mert hogy ő megtartott, meg mindent, meg beleillett, meg minden, hanem az még az a kezdeti bizalmi állapot, amikor Ábrahámot megszólította Isten, és még ő senki nem volt, hogy így mondjam, az egész történetben, még csak Isten el akarta kezdeni az ő munkáját, és Ábrahám hitt Istennek. És az egyetlen egy momentum az, hogy én bizalmat szavazok az Istennek az életemben, és hiszek, ez az, ami Isten előtt igazságul van. Nem tudom, értjük ennek a hihetetlen nagy szabadságát. Hogy Isten nem azt nézi, hogy most kik azok, akik így tartják meg az ő törvényét, meg kik azok, akik úgy tartják meg. Mert ezen szoktunk mi vitatkozni, vagy hívők vitatkoznak, hogy most ki az igazán hívő, aki így hiszi, vagy aki úgy hiszi. Meg így hisz Istenbe, vagy úgy hisz Istenbe, és mi ezzel nagyon szépen össze tudunk veszni, vagy különbséget tudunk tenni, és mi magunk is akkor megfeszülünk, hogy most akkor én beleillek abba a kategóriába, hogy most én tényleg akkor Isten engem szeret-e, és ezen ugye nyűglődünk, vagy lelkismert furdalásunk van, és most ezen a példa alapján azt láthatjuk, hogy Isten azt keresi, aki ő benne szív szerint bízik és hisz. Milyen egyszerű. És az a bizalom és az a hit, amit Isten felé megél, az igazságául tulajdonítatik, és az Istentől kapja meg erre a választ, és az ő igazsága is az Istennél van elrejtve. Na most ez azért fontos, mert későbbiekben a felosztások, mindaz, hogy a törvénynek a meghirdetése, a hitnek a kibontásai már azokat az ismereteket tartalmaznak, amikor viszonyítunk valamihez. Tehát viszonyítunk az isteni szóhoz, ugye? Hogy mit mondott az Isten, hogyan tanította Mózest, hogyan tanította Izraelt, azok már mind következmények a hit cselekvésében. De itt Ábrahámhoz visszatérve Pál apostol azt mondja, hogy a gyökér, amiből az egész kinő, az a legkezdeti állapotban már megvolt, és Isten már akkor is igaznak fogadta el Ábrahámot, amikor még semmit nem tudott Ábrahám, hogy mi hogy lesz, és még a törvénye se volt kijelentve az Istennek. Tehát ezért ugye szoktuk mondani, hogy a törvény a legfontosabb. Ha Isten törvényét mi megtartjuk, akkor már megtartjuk Isten, Istennel rendben vagyunk. Ezt hozza föl Pál, nem véletlen, mert Ábrahám a hit ős atya, mint példakép, és Ábrahám hitén keresztül mi is belépünk, illetve Jézusnak is azt mondom, hogy Jézus is beszél Ábrahámról, sőt azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én már voltam. Mondta egy helyen, amikor vitatkoztak, hogy ki vagy te, hát te fiatalabb vagy, hát ismerik a teszélyezte, azt mondta, hogy te Ábrahám láttad, vagy Ábrahám örült volna, ha téged látott volna, és akkor mondja, hogy hát Jézus utal rá, hogy én előbb voltam, mint Ábrahám, és akkor megbotránkoznak benne. Tehát ezt azért fontos látni, mert későbbiekben a hit szempontjából ugye a törvény nagyon nagy erőt kap. És amikor meg Pál kifejti a megváltást, vagy a krisztusi üzenetet, akkor viszont visszahelyezi a súlypontot a hitre. Hogy mi a hit által igazolunk meg a Krisztusban. Nem a törvény cselekedetei által. És ez ugye a reformátori alapgondolatunk is, hogy mi kegyelemből hit által üdvözlünk, ezt nagyon szépen tudjuk elmondani. De ez a gondolat ugye az ábrahámi kiválasztás alapján értelmeződik Pál szerint, és ez a mi szabadságunk, amit Krisztus elhozott, az is ezen az alapon, működik, mert Krisztusban egyrészt megtapasztaljuk azt, hogy Izrael népi ez a törvény alatt levőkhöz is szólt Krisztus, illetve a törvény nélküliekhez is szólt. És Krisztusban nincsen a kettő elválasztva, hanem mindazok, akik Izrael népéhez tartoztak, azok is jöhettek az Isten kegyelméhez, és akik nem tartoztak, azokat is hívta Isten. És ugye a gyülekezet korszaka, erről beszélünk, aminek Pál apostol volt az első nagy apostola, mert ő volt a pogányok apostola. A gyülekezet korszaka pont azt jelenti, hogy nem a kiválasztott népből hívja Isten az embereket magához, nem az Izrael népéből, hanem mindenkit hív. A pogányok ideje jön el, amikor is mi ugye csatlakozhatunk a hívőkhöz. Jó. Tehát az Isten megigazító kegyelme is a hit alapján számítatik be, és ez nagyon fontos igazság, erre alapoznak aztán később a reformátorok is, hogy sola fide, ugye egyedül hit által üdvözülünk. Ezt mi elég jól tudjuk, és ennek végül is most arról beszélgethetnénk, hogy ne húzzam, hogy amikor ezt meg tudjuk élni, az az igazán jó. Tehát, hogy tényleg mi nem cselekedetek alapján üdvözlünk, ezen el lehetne most itt beszélgetnünk, vagy rácsodálkoznunk és élnünk, hogy ezt tényleg mennyire tudjuk ezt megélni, annyira, mint amennyire hangsúlyozzuk, vagy éppen pont nem. Mert hogy ebben egy iszonyatos nagy szabadság van, és egy alapfokú szeretet élményünk van az Istennel, hogy Isten bennünket elfogad. Isten a mi igazságunkat, az, ami azt mondjuk, hogy bűnbocsánat, milyen alapon adja? A hit igazság alapján bocsát meg nekünk is Isten, hogy hiszünk a fiúban. Hogy hiszünk abban, akiről Jézus bizonyságot tesz az Istenről, és mi hiszünk Jézusnak. Ez alapján van nekünk bűnbocsánatok, ezt tulajdonítatik nekünk igazságul, hogy mi elhisszük azt, amit Jézus mondott, hiszünk neki, és Isten pedig igazságul tulajdonítja nekünk, hogy mi hiszünk a fiúban, azon keresztül pedig hiszünk ő benne, tehát ugyanoda jutunk, és amikor mi hiszünk a valódi Istenben és az ő fiában, Jézus Krisztusban, akkor mondjuk azt, hogy van üdvösségünk, és az már az Istennek a dolga, hogy megbocsátja a mi vétkünket, mert ő ezt az igazságot úgy, mint Ábrahámnak a hitét neki tulajdonítja, és megbocsát neki, megigazítja őt. Tehát ez mint egy ajándékképpen érkezik meg hozzánk. Tehát ugyanarra az egyszerű alapra tudunk visszatérni, és egyébként a törvény, meg minden más ismeret a hitben, fontos dolog, meg eligazítás, de azért fontos ezt a tiszta alapot, vagy így mondom, ezen a tiszta földön megmaradni, mert a többi viszonyítási pont már mind azon alapul, hogy te megtartod-e, megvalósítod-e, úgy élsz-e, nem tudom, érthető. És hogyha ezt tesszük alapul, ez volt lényegében a reformációnak a fölismerése, hogyha ezt a másodlagos, járulékos igazságokat tesszük első helyre, akkor elveszik a valódi szabadságunk a hitben. Mert akkor a következményt állítottuk feltételnek. És ha az nekünk a feltételünk, hogy legyetek ilyenek, meg legyetek olyanok, és majd akkor szeret titeket Isten, akkor megint a törvény alatt vagyunk. Akkor megint nem tudjuk megélni alapból az örömünket, mert ki az, aki ezt, meg ezt majd akkor majd teljesít, és akkor majd neki tulajdonítja Isten a megbocsátást. Akkor egy visszatértünk, ezért mondja Pál, hogy ti megint visszamentetek a törvényhez, törvény által akartok megigazulni. Hát letértek a krisztusi útról, nem hallottátok Krisztus, nem értettétek meg? Nem Krisztus lakik bennetek? Nem Krisztus értelme van bennetek, hogy visszatértek megint az elemekhez, az elemi tanításokhoz, újból meg akarjátok tartani a napokat, meg a egyéb dolgokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti megtartásotok, hogy ezt eszitek, azt meg nem eszitek, vagy ezt a napot megtartjátok az Úrért, a másik napot meg nem tartjátok meg, vagy megítélitek egymást, hogy ő miért így cselekszik a hitben, a másik pedig miért amúgy. És akkor mondja Pál, hogy hát az egyik ember, ha megtartja az egyik napot az Úrért, ám legyen. De a másik nem tartja meg, akkor neki is szabadságon. És itt jön be a szabadság fogalma, amit ugye nehezen tudunk esetleg megérteni, hogy akkor honnan is, miért mondja Pál, hogy van szabadság? Hát azért, mert ez a legegyszerűbb hitigasság érvényesül a Krisztuson keresztül, és erről az alapról nem szabad letérni. Mert akkor már a kategóriák, felosztások világába érkezünk meg, és az előírások világába, és az már egy következmény. az már, hogy mondjam, az igazságban való járásnak a szabályaiból következik. És az, hogy mondjuk így élünk. De nem azért élünk úgy, mert azért szeret bennünket Isten, hanem azért élünk így, mert szeret, nem tudom, értette a kettő közötti. És ez óriási különbség. Hogyha az ember így van belülről felszabadítva, és ezt ő megértette. Ezért mindig, amikor a vallás, vagy a hitben, amikor a dolgokat nézzük, innen nézve és magyarázzuk, nekünk fordítva kell majd, hogy nem értelmeznünk, mert mi a végén vagyunk a történetnek, és mi így hámozzuk le a dolgokat, hogy igen, ez is van, meg az is van, és nekünk úgy kell eljutni a gyökérig, ahonnan az egész jön, ugye? És ezért nehéz, mert akkor én a felszínnel találkozom, hogy akkor ezt hogy is hirdették meg, mit is cselekedtek, és fordítva megyek. Most a Krisztusban vetett hit, akkor azt jelenti, hogy én úgy kezdek el növekedni a Krisztusban, hogy igazából nekem a gyökérnél kell elkezdenem a növekedés élményemet. Abban a kezdeti szabadságpontban, ahonnan Ábrahám is elindult, úgy lehetek én Istennel, most nagyon durva, amit mondok, hogy még arról se kell tudnom, hogy van Izrael. Arról se kell tudnom, hogy milyen, most lehet, hogy ez már durva, hogy milyen ószövetségi törvények voltak. Arról se kell tudnom, hogy hány állatot kellett megáldozni eddig a bűnökért. Miért? Mert hitáltal tulajdonítatik nekem az Istenbe vetett igazság. Én nem azért mehetek be, mert évszázadokon és évezredeken keresztül mindezek a dolgok meg voltak tartva, hanem én azon az egyetlen alapon, hogy Krisztus kijelentette magát és Istent, és a hitet kéri tőlem, tehát azért mondja az új szövetség, hogy nincsen más bűnötök, csak azt, hogy nem hisztek én bennem. Tehát ez az egyetlen bűn létezik, ha így nézzük. A hit szempontjában, az Isten szempontjában, mert ezen keresztül, ha ez nincs meg, akkor nem tud megigazítani bennünket Isten. Akkor azért maradunk, most idézve mondom, a bűnünkben. De ha hiszünk ő benne egy Krisztuson keresztül, és van élő Istenünk, akkor megigazítatunk. És ha így nézzük, akkor még a bűnbánat is egy csalóka dolog. Mert én azt hiszem, hogy azért bocsát meg nekem Isten, mert én megbántam a bűnömet. Nem tudom, értjük egy kicsit ezt, hogy azért, mert eleget teszek, én megbánom, és azért megbocsám, mert nem bánom meg, akkor nem bocsát meg Isten, ugye? Ha valahol azért ebben van logika, hogy bánja meg az ember, mert tényleg az egy szív szerint való dolog, de itt azért ne tegyük mechanikusan, mert Istennek szabadsága van. Nem a bűnbánatunk minősége, mennyisége, és hogy én hányszor bántam meg, fogja megadni nekem. Bánhatom, én egész életem van. Mi van, hogyha Isten nem igazít meg? Csak én bánom mindig a bűnömet. Néha van olyan érzésem, hogy emberek lehet, hogy bánják, de soha nem jutnak el a megtisztulásra. Ugye? És itt jön a bukkanó, vagy a bökkenő, hogy bánja a bűnét, meg Istentől is kér bocsánat, és nem tud megtisztulni, nem tudja megérni a megtisztulását. Ugye ezért nagy kérdés, hogy miért nem? Mert az isteni megigazítást, és azt a fajta szabadságot, amiről most beszélünk, azt nem értette meg. Nem tudott felszabadulni a lélek, és nem tudta magát elő, hogy Isten megigazítja őt. Mert mindig a saját elégtételének bűvkörébe van, illetve a saját hibáinak újabb köreiben, mert aki egyszer vétkezik, fog még egyszer vétkezni, mert miért ne? Hát ő el tudja követni, tud megint bűnt elkövetni, mint mindannyian tudunk, nem? És ha így nézzük, akkor a mi bűnbánatunknak végtelen áradása van, és soha nem lesz ennek vége. De akkor az Istennel való kapcsolatunk hol fog eljutni arra a szabadságra, hogy végre akkor tudhatjuk, hogy most már tényleg akkor megérkeztünk. Hát ez az, hogy még nem is a bűnbánatunk hozza azt el, hanem az Isten ismerete. Hogy tudjuk azt, hogy kinek hittünk, hogy aznak az Istennek a tökéletes szeretete elég. És azt tudom a szívem mélyén, hogy az Isten megigazított engem, nem azért, mert a bűnbánatomért, hanem mert ez az örömhír, hogy Isten megbékélt a világgal a Krisztusban, és szeret engem, és ő megigazít. Ezt ismerem az Istenről. És ilyen értelemben persze megbánhatom a bűnömet, és tudhatom, hogy megbocsát, de ebben az értelemben tudhatom. És csak ebben az értelemben igaz. Mert egyébként egy vég nélküli kanosszal járás az, hogy menjetek, aztán bánjátok meg megint a bűneteket, nem tudom, érthető. De mindig lesz. Illetve pont a megszentelődés, az, amikor már nem lesz, vagy nem követtem el a bűnt, miből fakad? Hogy van annyi szabadságfokom, hogy az Isten szeretet engem úgy meg tud tisztítani, hogy tényleg tudok nemeket mondani az életemben, és nem teszem. Kikerülöm, ezt mondja a Szentírás, hogy Isten természet lakozik bennünk, és elkerüljük a világban levő kívánságokat, kísértéseket, ki tudom kerülni. Van szabadságfokom. Na de ez abból fakad, hogy isteni természet lakozik, ezt nagyon szépen mondja, hogy amikor megigazít bennünket Isten és Isten lelke, mert ez az új szövetség lényege, hogy Isten lakik bennetek hitáltal. Isten lelke lakik bennetek. Vagyis Isten maga az, aki munkálja bennetek a hitet, a cselekvést és az akarást. Isten természete az, ami megmozdul bennetek, és az isteni természet nem vétkezik. És amikor mi abban járunk, hogy a mi természetünk összeolvad az isteni természet, és kikerüljük ezeket a dolgokat, akkor igazából egyé válunk azzal az Istennel, akit megismerünk, és a szívünkben kezdjük megismerni, és az életünket, amikor oda szenteljük, akkor az Isten válik ismerté bennünk. Mert amikor én egy bűnnek ellen tudok állni, vagy bűnömnek, vagy erőtlenségemnek, a saját isteni természetemet tapasztalom a Krisztusban. Azt a természetemet, amivel tisztán tudtam maradni. És akkor mit csinálok? Nem én vagyok az a nagyon jó emberke most már, hanem akkor azt tapasztalom, hogy az isteni természet bennem kiábrázolódott, és akkor értem meg, hogy megigazítattam egyrésztről, ugye? Megbocsátottak a vétkem, és ki is tudom kerülni. Van bennem szabadság erre. De ha elbuk, hogyha mégis elbukik az ember, akkor sem kell neki kétségbe esni, ez meg a második része, mert Isten nem a tételes bűnök elkövetése vagy nem követése alapján ítéli meg az embereket, hanem az a lényeg, hogy benne járnak-e az ő természetében, és őt ismerik-e. Hát még a legszentebb emberek is nem tökéletesek az Isten előtt. A lelki pásztor sem. Tele van mindenféle erőtlensége. A szent emberek, akik nagy dolgokat hajtottak végre, azoknak is voltak bűneik. És akik rengeteg embert vezetnek az Isten fel, azoknak is vannak erőtlenségeik, és akkor az Isten ővelük már nem tud, vagy akkor ők nem tudják jól megfutni a pályát? Dehogy nem. Mert mindenki, legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes, egy fejlődésben vagyunk. És annak ellenére, hogy egymásnak segítünk, mi magunk is segítségre szorulunk ezen az úton. De egy dolog az, ami itt az Ábrahámnál tökéletesen kiábrázolódik, hogy nekünk az igazságot az Isten nem azért tulajdonítja, hogy én mennyi jót tettem, és mennyire voltam tökéletes és bűntelen, hanem azért az egy dologért, hogy hittem ő benne. És a tökéletest ismerem. Ez az én hitemnek a lényege, azáltal igazít meg engem, mert az Isten adja a bűnbocsánatot, a megigazítást, a szeretetet az ő jó kedvéből. Annak adja, akinek akarja. Ez a nem személyválogatás. És mindenkinek adja. Törvény alatt tevőknek, törvényen kívülieknek is. Keresőknek, elbukóknak. Ha ezt az egy dolgot ők úgymond megélik, bármilyen amplitúdóval is van az életük, akkor övék az Istenben. És nem lehet tőlük elvitatni, és megigazítja őket Isten. Hát akkor beszélgessünk erről a szabadságfokról, vagy én így tudnám megfogalmazni, hogy ezt mi hogy tudjuk megélni, mert végül is és illetve beszélgethetünk az imádságról, vagy a vasárnapi istentiszteletről is. Mert ott is azt mondtam, hogy a hit, hogy kérjétek Istentől, hogy imádkozzatok, ugye Jakab levél, azért nem kapjátok meg, mert nem jól kéritek. A másik igazság pedig az, hogy a Krisztusban pont ezzel párhuzamos az a szakasz, azt hiszem Galata 5:6-ból idéztem. Ugyanezt fejtegeti Pál a körülmetélkedés meg a nem körülmetélkedés. Ez egy azért akkora vita volt, mert gondoljuk el, hogy évszázadokon keresztül ez volt, hogy aki nincs körülmetélve, az nincs semmi köze Istenhez. Ez azért akkora tétel. Hát ezt így generációk így adták, hát körülkelt, nem akartasson, és nem vagy akkor Istennel jó barátságba. És ez mekkora nagy, amikor azt mondjuk, hogy, hogy valaki körül van metélve, vagy nincs körül, ez nem számít Isten előtt. Ez olyan, mint egy adott korszakban végig azt hitték, és most azt hittem, azt mondja valaki, de hát ez nem is számít. Hanem csak egy dolog számít, és ekkor mondta ki Pál azt, hogy a szeretetben munkálkodó hit. Az számít. Nem az számít, hogy mindezek a úgymond dolgok, hogy most tételesen meg van-e tartva. És ez lenne, mert amiről most én beszéltem, hogy elég, hogy Istenbe hiszel, mert ez a lényege a Krisztusban, és akkor ez neked tulajdonítatik igazságul, megvan a bűnbocsánatod is, meg ha meg is vallod, és ott van, hogy meg is bántod, akkor még inkább megvan. Ha meg még nem vallottad, meg akkor is megvan, csak még nem ismerted fel. Mert az Isten már elengedte. Mert az ő szeretete, és itt jön a szeretet által munkálkodó hit, az, amivel Isten is, most durván itt mondok, hisz bennünk. Hát milyen dolog az, hogy Isten nekem igazságot tulajdonítja azt, hogy én csak hiszek benne. Nem nagy dolog? Vagy én csak rá gondolok, vagy azt mondom, hogy Uram, hiszek benned. De amögött még nincsen semmi. Én egy lépést nem tettem. Én nem tettem elhatározást. Hát nincs benne, hogy én 20 év múlva is fogok benne hinni. Azt se tudom, mit hoz a jövendő, hogy én kitartok ebben a meggyőződésemben, mert csak azt mondom Istennek, hogy hiszek, Uram. Vagy most úgy döntök. Ugye? És az Isten ezt az egész életemre vonatkozóan kiterjeszti. Persze ebben ugye meg kell maradni, mondhatjuk azt. De hát ez az a kegyelem, hogy Isten ezt munkája után az emberek szívében, és nem engedi el őket. Mint ahogy Ábrahámnak is volt olyan pillanat, amikor a hitében megtört. Kételkedett, elbizonytalanodott, rosszul cselekedett, vétkezett. Ellenetett, amit Isten mondott. De nem ejtette el Isten. Mint ahogy bennünket sem ejt el. No, hát akkor beszélgessünk, amennyire lehet ezután, a felvezetés után, hogy ki, hogy érthető volt? Amennyi visszajelzést azért kérek. Vagy ha nem, akkor meg mi az, ami nem volt érthető? Az is egy fontos dolog. Jó, akkor próbáljuk egy kicsit lehozni személyes tapasztalatok szintjére, hogy meg tudjuk akkor élni ezt a hitszabadságot? Ha nem nagyon, akkor az arra lennék kíváncsi, hogy miért nem, mert ez is egy jó. Ha nem nagyon, akkor mit nem? Vagy miért? Vagy miben?
Aha. Aha. És mégis, mint Isten, tudtam, hogy
van Isten, és
mindig vártam,
tudatlanul is hitt Istenben. És ezt azért mondta példának, hogy akkor jobb volt? Vagy már akkor is volt ez a hit, arra mondta példának, hogy gyerekkorban is volt ez a fajta ismeret? Ja, ahhoz hasonlít.
Aha. Hittem akkor is, ha nem tudtam, hogy folyamatosan, hogy Ábrahám
volt. Ja, persze. Igen.
Segítséget is kérdés kap. A lányomnak az óvónénije elhagyott. A mamát is elhagyott.
Mármint, hogy olyan értelemben, hogy átment?
Hát, átment,
igen.
És akkor nagyon megrázott bennünket, mert nagyon szerettük meg. Uh-huh. Dolgoztak le, egy kislányt hordott, és hát találkoztak is, meg beszélgettek. És engem az arra világosított fel, hogy csak mondjuk, hogy minden nap tart a kegyelem, de ez olyan természetes, és az döbbentett meg, hogy igenis tart minden nap a kegyelem, amikor fölkelek reggel. Hogy nem maradtam az ágyba, hogy nem aludtam el. És itt tudatosult bennem, hogy ez mekkora kegyelem.
Hát igen.
Nem aludtam el, mert elaludtam még én is, bárki.
Hát így van. És egyszer el is fogunk.
Ilyen szépen. Igen. Jó, 50 hát, éves volt.
Igen, tehát... Igen, tehát a... Most ez egy másik kérdés, hogy van teológia, isteni gondolatokról foglalkozunk, és ugye azon keresztül jutunk el Istenig. De sehol nem mondhatjuk azt, hogy csak teológiában van Isten. Nem tudom, érthető. Tehát, hogy Istennek van teológia és kijelentett akarata, de ez nem azt jelenti, hogy Isten csak a teológiában van, meg mindazokban, amiket mi, hanem az azt jelenti, hogy ez egy foglalat az isteni kijelentésnek, minőségi kijelentés, de az Isten nem korlátozta magát semmiféle teológiában, és amikor a teológiában is voltak formaváltások, mert Jézus egy ilyen formaváltó volt, amikor egy adott látásmód de ott megváltoztatott, akkor ez volt a krízispont, hogy na hát akkor hogyan lehet átvinni a túlpartra akkor ezt a dolgot, hogy eddig ezt hittük, most meg már akkor nem. És Pálnak volt ez a szerepe, hogy megmagyarázza a törvény alatt levőknek, meg a Ábrahámban hívőknek, hogy de amikor ti hisztek Ábrahámban, akkor ti már egy olyan emberben hisztek, vagy az ő hitében, ha vagytok, akinek az ő életében is már az a kegyelem, amiről én most beszélek, hogy nem törvény által tart meg titeket az Isten, már ott is jelen volt. Tehát amikor Isten újat cselekszik látszólag a mi viszonyunkban, és azt mondjuk, hogy ezt nem is értjük, mert eddig nem így volt, akkor föl kell, akkor vannak egy látott, vagy vékony szálon keresztül láthatjuk, hogy Isten nem változott meg, hanem csak mi nem vettük észre, hogy már akkor is érvényesítette a régi időkben is azt a szabadságát, amire akkor nem derült fény, csak utólag, mikor rádöbbenünk, hogy most valami szabadítást hajt végre az Isten, és ezt már régen is ezt csinálta. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy Istenben nincsen változás, meg változásnak árnyéka, de miben van változás? Bennünk. Amikor mi a fényt más szögből kapjuk az isteni világosságba, akkor másképp áll az árnyék, most idézem mondom, mert én vagyok, aki vettem az árnyékot. Az én felfogó képességem, az én gondolataim, meg az én rendszerem, ahogy ezt én próbálom értelmezni, az másképpen hozza az árnyékot. De amikor rájövök, mint Pál is rájött, hogy de az a fény, amikor megérkezik, akkor nem máshova veti az árnyékot, hanem összetudta a világosságot kötni az Ószövetségben, összekötötte az Új Szövetség igazságba, és azt mondta, hogy ez ilyen szempontból kiegészíti egymást, és nincsen különbség, nézzétek meg. Akkor a látszólagos ellentétek, hogy most körül vagyunk, mert te vagy nem vagy, és akkor Isten hogy üdvözít, nem válik lényegessé. És akkor túl tudunk rajta lépni. De ez az életünk különböző területen is így van, az egyéni nyüglődéseinkben, hogy most én hogy higgyek, és de azért vérre menő az, mert azt én élem meg. Az én személyes harcom. És ezért gondoltam, hogy beszéljünk, vagy lehet nem is most, de máskor, hogy mi hitünkben hogy harcolunk, mert mint ahogy a teológiában láthatjuk a fejlődést, ahogy a hit kibontakozik, az az emberek életében személyes szinten ugyanolyan harc. Megvan a harca az én életemben a törvény korszakának, mikor én a törvény, vagy akármilyen értelmezésben, látásban vagyok az Istenről. És az, hogy én fejlődjek, és magasabb tudat, vagy tudatossági szintre jussak, ott nekem harcolnom kell a saját érveim, látásmódom, Istenről kialakított képemmel. Az, amikor azt mondja a törvény, hogy ne csináljatok Istenről semmiféle képmást, sem ami hasonlatos az égben, meg a földön, meg a vízben. Ezt szellemi értelemben is lehet érteni. Istent, Istenről, szellemi értelemben, tehát mi taníthatunk Istenről, de azt báványozni, azt a fajta nézetet, vagy bármit, azt nem lehet, mert Isten semmiféle, most azt mondom, most lehet, hogy teológiai, filozófiai, vagy bármilyen emberi értelmezés nem köti. Ugye? Nem köti. Ő nem abban van, csak így, mert nekem így mondták. Meg így. És ezek a nehéz pontok, hogyha Isten ugye, viszont tartalmazzák ezek a kijelentések az isteni lényeget, és aki az isteni lényeggel van kapcsolatban, és ez a felszabadító a mai igébe, az még Ábrahámon keresztül is eljuthat Jézusig. És megérti, ugye? Mert minden, csak kell egy avatott személy, mint ahogy itt Pál, aki megmagyarázza és felhozza, hogy de hát nincs ellentét, hanem te is megértheted. Ez lenne lényegében a tanítványság mai értelmezése a mostani világban. Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek el, és tanítsátok meg őket arra, amit én tanítottam. Ez mit jelent? Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy szó szerint így bifláztassátok be velük, hogy bipontam. Mert hogyha nem így mondjátok, akkor baj, mert nem jó mondjátok, mert nem így mondtam, hogy az, hanem a, vagy akármi. És akkor majd ti jól értitek, ha mindenki jól megtanulta, hogy mit mondott Jézus. Mert ez a probléma, hogyha mechanikusan így, ezt így mindenki megtanul, de annak a lelkületét és szellemiségét nem tudja, az nem tanítás. Mert nem azt mondta Jézus, hogy magoltassátok be a világgal, hogy én mit mondtam, hanem tanítsátok meg. A tanításban pedig az van, benne van az egész lelkületnek és szellemi tartalomnak az átadása, és az pedig egy értelmezés már. Mint ahogy itt a tanítás is, nem az volt, hogy Ábrahámnak ezt mondta az Úr, azt ez van. Nincsen más lehetőség, hanem értelmezte Ábrahámnak a szavait, ezáltal tanította, és értelmezte. Most ugyanúgy Jézus szavait is, ha így mondjuk, értelmezzük, ez a tanítványnak egyrészt a feladata. Értelmezi a saját életében, és az isteni vezetés alatt, a lélek alatt kell, hogy az írást értelmezze. Holt a betű? Maga Pál mondja. Megöl a betű. Nem vezet el. Ha a lélek meg nem eleveníti az Isten szavát, holt az? Megöl. Nem tudsz lélekben közel jutni Istenhez, hiába az igét olvasod. Ha nincs Krisztus értelme bennetek, és a Krisztus lelkülete nem szüli újonnan a ti szíveteket, hiába olvassátok az Isten igét, mondjátok, hogy Uram, Uram, nem fogtok előrébb jutni, és nem lesztek közelebb Istenhez és a szabadságához. Ezért tartja fontosnak Pál, hogy ne térjünk le a krisztusi alapról, mert a Krisztus értelme, lelkülete, az új szövetségnek a felszabadító ereje munkálkodjon ti bennetek, mert egyébként lekötődik, erre mondtam, hogy a teológia önmagában nem garancia arra, hogy minden tekintetben Istennel én kapcsolatban vagyok. Ez a sok teológusnak és a lelkipásztoroknak is a nagy tévedés. Rájön, hogy a lelkipásztor, még hogyha egész héten magyarázza is Isten igéjét, nem biztos, hogy minden tekintetben ő már mindent tud Istenről, mert rá fog jönni, hogy nem. És attól még lehet, hogy ő is rászorul az Isten kegyelmére, és meg is őt biztos, hogy rászorul, mert nem birtokolja az Isten igazságát, és a betű, vagy a tanítás is, úgymond nem azt jelenti, hogy akkor már az enyém, de ez a ige hallgatójé is. Na, ez nem azt jelenti, hogy hanyagoljuk el, ami már megvan, csak azt mondom, hogy helyesen éljünk vele. És ezért fontos például ez az ábrahámi példa, hogy hogyan adatik nekünk akkor a hit, hogy számítatik be igazságul. Ugye ezt már ugye megkapjuk, és nem úgy van, hogy majd ha ti az írásban, meg ha majd így hisztek, akkor lesz igazságotok, hanem ez mindent megelőz. És azért mi egy azt mondjam, hogy egy felhalmozásban vagyunk. Tehát olyan ez, mintha eleve királlyá koronáztak volna, és utána engem kiküldenek. Most lehet, hogy durva a kép, hogy most vigyem ki a vödröt. Tehát, hogy így van ez, hogy a Krisztusban minket az Isten királye koronáz, és amiket kért tőlünk, az körülbelül olyan szint, hogy vidd ki a vödröt. És az nekünk, hogy mondjam, tehát mindent megkaptunk már, és azokat, amiket így a mindennapokba kell tennünk, az ilyen hétköznapi, vagy hogy mondjam, még ha bűneinkről van, az is ilyenkor, de most önts ki ezt, mert ez már nem érte hozzád. És az Isten túllép ezeken a dolgokon, és akar szabadulni. És nem a vödörről van már szó régen. Nem tudom, értjük ezt. És az a baj, amikor a keresztény élet, vagy a hívő élet arról szól, hogy mi van a vödörre. Meg kiviszi ki a vizet. Meg még nincs vödör. Esetleg ez a problémám, nem tudom, vagy még két vödör van, vagy miért van itt ennyi ember, aki hozza a vödröt. Így ilyeneket problémázunk, és közben már rég nem is erről van szó, és ezen tudunk összeveszni. Tegnap én vittem ki, most már vigye ki más, ugye, vigye más a terhet, és ezen problémázunk, és igazából ezek azok az emberi szintek, amikre aztán nagyon bekötődik, és elveszik a lényeg. De akkor, amikor szabad az ember, és észreveszi, hogy korona van rajta, és Istennel ugye kapcsolata van, akkor van szabadsága kivinni 20-szorra a vödröt. Mert tudja már, hogy nem erről szól a történet. Itt jönnek a szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, meg szeretet gyümölcse, a lélek gyümölcsei. Az csak abba tud, most azt mondom, tartósan meglenni, aki egy ilyen saját szabadságfokára el tud jutni, és akkor ezeket tudja már adni. Amikor szolga leszek ismét az Istennek, nem fia, aki most azt mondom, a korona van és a szabadságát élvezi az Istennel való kapcsolatnak, hanem megint szolga leszek a saját házamban, most az Isten országában, akkor leszek ilyen kicsinyes, haragból. Számon tartom a másik szolga bűnét, nem? Hát ő azért nem tett annyit, mint én. Vagy még ott valamit mondogat és motyog mindig mögöttem, vagy én is motyogok egy kicsit. Tehát akkor elindul megint ez a adok-kapok, és akkor már nem tudunk nagy lelkűek lenni, mert amikor fölismerem az Isten nagy lelkűségét, az dobja meg az én életemet. Akkor tudok, hogy az Istennek olyan nagy lelkű dolgai vannak irányában, hogy nem tudok kicsinyíteni. Ugye? És akkor tudok a lélekben is azt érzem, hogy az Isten árasztja a dolgot, nem kicsinyeskedik, hogy most egy bűn bocsát meg. Hát nem egyet bocsát, megbocsátja az egészet. És mit? Most nem húzzuk itt, hogy most akkor csak tételesen, amit te most meg, csak azt, hogy nem tudom, hogy akkor most kicsit öntünk ki csak a vödörből, nem öntjük ki teljesen. Mert van ott még, amit, ugye? És Isten ezt így folyamatosan próbálja velünk megértetni. Tehát az új szövetség azért egy hatalmas dolog, mert Isten mértéktelenül adja a kegyelmét. Mint ahogy Krisztusban is megjelent az Isten kegyelmének teljessége. Nem számolva adogatta, hogy hát, még egy picit adok nekik. Már még nem eléggé bánják, de talán egy kicsit még ha adok, akkor jobban fogják. Hanem ugye bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Sőt, az a legfantasztikusabb, hogy Istennek nem is bűncentrikusan adja, vagy hogy mondjam, nem az a lényege, hogy a bűn, hanem én. Hát engem szeretett az Isten. Azért küldte el a fiát, hogyha így nézzük. Tehát szeretet központú az Istennek a kapcsolata velünk. És nem az, hogy mit tettem meg, mit nem. Nem így néz engem. Mit értékes vagyok, vagy nem. Ugye az az értékes ember, aki sokat tesz, aki keveset, az nem. Istennél nincs itt személyválogatás. És akkor itt jön megint az érdemnek a dolga, amivel az egyház történet sokat szenvedett, hogy ki az, aki érdemes, meg mit tegyünk, hogyan elégítsük ki az Isten igazságát, akkor ilyen érdemeket gyűjtsünk, olyan érdemeket gyűjtsünk. Nem kell gyűjteni érdemeket, mert ennek sosincs vége, és soha meg nem nyugodhatunk, ha érdemeket gyűjtünk, mert mindig vagy sokat gyűjtöttünk, vagy keveset. Ha sokat, akkor elbizakodottak lettünk, a keveset, akkor meg mindig aggódunk, hogy ez nem elég. És akkor nem tudunk eljutni a békességig önmagunkkal. Jó, hát ez meg azért fontos a békesség, mert az örök nagy probléma az emberiségnek az volt, hogy az Isten haragszik. Az volt a kiinduló pont, hogy mi az Ádám és Éva a bűnesete után az Isten haragszik az emberiségre. És az örök nagy probléma mindig az volt, hogy mit tegyünk azért, hogy az Isten már végre ne haragudjon. És azt mondja az evangélium, hogy nem kell érte már semmit tenni. Higgyél benne, hidd el azt, hogy kicsoda az igazi Isten, a Krisztus, mert nem haragszik Isten. És Jézus azt mondta, hogy szeret a mennyei Atya. Hát nincsen haragvó Isten. Szeret téged az Atya, és még a bűnös fiára is, nem az, hogy haragszik, hogy távolba gondol, hogy vajon mit csinálhat az a... És akkor fölhántorgatván bűneit úgy gondol rá, számon tartván bűneit, hanem az Atya már várja, hogy mikor jön vissza, mert neki nem is az a lényeg, hogy mit követett el a fiú, hanem az, hogy jöjjön már vissza. Legyünk ismét együtt. És ha együtt vagyunk, akkor van öröm. És van akkor lényege az életnek, és az ember is így értékes Istennél, és Isten is így értékes az embernek. Így tud értékes lenni. Mert egyébként félünk, szorongunk, megint belebújik még a hitünkben is az a fajta rettegés. És ezért fontos látni az ábrahámi példát, hogy ne rettegjél már az Isten. Hát nincs miért rettegni. Az, aki így egyszerűvé teszi önmagát és szeretetét irányunkba, nem bonyolítja, hanem végletesen egyszerűen kifejezi örökérvényűen, hogy így közeledik, akkor nincs értelme félni és rettegni. Kételkedésben bele merülni az embernek önmagába, hogy vajon szeret-e engem az Isten? Ugye? Ez mindig följöhet. Vajon szeret-e engem az Isten eléggé? És ebbe kell ugye felszabadulni, vagy megnyugodni. De hát szeret. És higgyük el, hogy ez az alapvető probléma. A szeretetben munkálkodó hit ezt jelenti, hogy ez az egy dolog számít, már nem a körülmetékedés, meg a nem körülmetékedés igazsága, vagy igaztalansága. Ez akkor tud eljönni bennünk, mert akkor a szeretetet is megkaptuk, meg a hitet is. A szeretet, hogy Istenben megismertük, meg a hitet is, hogy ő benne hiszünk ajándékképpen. Ez a kettő együtt van, akkor ez az egy dolog, ez a két dolog számít. És akkor van áramforrása, van energiája a hitnek is a szeretetből, illetve a szeretetnek is a hitből, mert akiben hiszek, abban megújul ez a szeretet bennem, és akkor ez tökéletesen elég mindenre. Így tudta Jézus elengedni ugye a parázna asszonyt, aki vétkezett. Szeretetben munkálkodó hit volt az, amikor Jézus azt mondta, hogy vádol téged valaki? Nem. Hát akkor én sem vádollak téged. Eredjél és többé ne vétkezzél. Ez a szeretetben munkálkodó hit, ami megtisztítja a másik embert, fölemeli, felszabadítja, és azt mondja, hogy mehetsz. Új életet kezdhetsz. Ennél több nem kell. Ez lényegében a bűnbocsánat lényege. A régi vödröt kivittem, kiöntöm. Vödör nélkül mehetsz, jó? És légy szíves, ne vedd föl megint. Ez az eredjél és többé ne vétkezzél, ez azt jelenti, hogy ne terheld meg magadat. Ismét azzal, amit már tudod, hogy mivel. És kezdj új életet. Isten így szeret. És mindenki elnémul, nincs oda, aki a követ vesse, mert azoknak megvolt a maguk igéjük, hogy az vesse le az első követ, aki nem vétkezett, és mindenki tudta, hogy van neki is vödre. Meg köve, meg minden dolga az Istennel. És azt neki kell majd elrendezni. Szóval itt jön be az, hogy milyen jó dolog az, amikor az ember szabaddá tud válni. És ebben volt az az asszony ott egy minőségi helyzet, hogy ezt meg tudta élni. Most képzeljük el, mindenki elment haza. Na, ott mi volt? Ótám szembenézés. Egy ideig, aztán mindenki egy kicsit lehet elfojtotta. Vagy véleményezte Jézus tettét, és de nem értette meg az igazi lényeg. És ez a probléma igazából velünk is, amikor igékről megizzi, hogy véleményezünk mindazt, nem biztos, hogy ugye eljutunk erre a fajta szabadságra, és akkor elveszik a lényeg. Na, de ilyen egyszerű. Könnyű azt mondani, de valahol mégis. Jó, sokat beszéltem, de ha érthető voltam, akkor örülök, akkor ezt ragadjuk meg, és akkor imádkozzunk. Ennyi, Atyán, kérjük, hogy az Ábrahám hitét és igazságát tudjuk most a Krisztusban, a szívünkben megélni, hogy köszönjük, hogy nekünk is megbocsátottuk minden vétkünk. És köszönjük azt, hogy mi megbánhatjuk, és őszintén elhatárolódhatunk, és ez is nagyon fontos, de önmagában véve nem is ez adja meg nekünk a szabadítást. Add, hogy ezt megérthessük, hogy a te ismereted és a te szeretetednek a nagysága az, ami meg fog igazítani bennünket. És add, hogy kijöjjünk ebből a csapdából, hogy ha hiszünk, akkor azt hiszük, hogy a hitünk miatt, ha nem hiszünk, akkor azt hiszük, hogy azért, mert nem hittünk, azért vagyunk bajba, vagy azért kapunk éppen jutalmat, mert most hiszünk. Tehát vegyük észre, hogy ez nem egy nagy üzlet, amiben mi vagy rosszul járunk, vagy jól, hanem igazából itt valami titokról van szó. Arról, hogy amikor kapcsolatban vagyunk veled, és helyesen ismerünk téged, akkor minden adatik, és amikor nem vagyunk veled kapcsolatban, mert nem ismerünk helyesen, és nem látjuk önmagunkat, és nem tapasztaljuk a te lényedet és szeretetedet, akkor minden összezavarodik. És akkor jönnek a hibák, a félreértések, a szenvedések, a fájdalmak bennünk. És ilyen egyszerűen újra tudjuk fűzni a veled való kapcsolatunkat. Add, hogy ezt tudjuk alkalmazni a mindennapokban. Kérünk világunkért, a háborúban élő emberekért, hogy te adj szabadítást, adj békességet Ukrajnában is. Hát, hogy jó irányba menjenek a tárgyalások, és kérjük, hogy áld meg Magyarországot, az itt élő embereket, ezt a gyülekezetet, minden keresőt, hogy mi valóban a saját belső békességünket ne harcok árán éljük el, hanem tudjuk az evangélium szerint megélni és megkapni a veled való kapcsolatot. Hallgass meg csendben elmondott imádságainkat most. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.